Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és vasárnapi Isten tiszteletünket a 119. Zsoltárunk éneklésével együtt közösen kezdjük el. A 119. Zsoltárunknak az első 4 versét fogjuk énekelni. Az új emberek nyilván boldogok. Isten igéjére figyeljünk, ahogy megszólít bennünket ezen a vasárnapon a Bírák könyvéből. A Bírák könyvének a 9. fejezetéből a 7-től 21-ig terjedő verseket olvasom. Amikor hírül adták ezt Jótámnak, elment, megállt a Garizim hegy csúcsán, és harsány hangon kiáltva ezt mondta nekik. Síkem polgárai, hallgassatok rám, hogy rátok is hallgasson az Isten. Elmentek egyszer a fák, hogy királyt kenjenek föl maguknak. Mondták az olajfának, légy a mi királyunk. De az olajfa ezt mondta nekik, talán elvesztettem olajomat, amelyért tisztelnek istenek és emberek, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Ekkor a fügefának mondták a fák, jöjj te és légy a királyunk. De ezt mondta nekik a fügefa, talán elvesztettem édességemet, meg pompás gyümölcsömet, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Majd a szőlőnek mondták a fák, jöjj te és légy a királyunk. De azt mondta nekik a szőlő, talán elvesztettem mustomat, amely örömre derít isteneket és embereket, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Végül a tüskebokorhoz mentek és mondták mind a fák, jöjj te és légy a királyunk. A tüskebokor ezt mondta a fáknak, ha igazán királyotokká akartok engem kenni, gyertek, húzódjatok az árnyékomba. Mert ha nem úgy lesz, akkor tűz csap ki a tüskebokorból, és megemészti a Libánon cédrusait. Ti most igazán és fedhetetlenül jártatok-e el, amikor királyá tettétek Abimeleket? Helyesen bántatok-e Jerubbaállal és házanépével, és úgy bántatok-e vele, ahogy megérdemelte? Hiszen értetek harcolt az apám, sőt az életét is kockára tette, amikor kimentett benneteket Midian kezéből. Ti pedig fölkeltetek apám háza népe ellen, legyilkoltátok a fiait, 70 férfit egy kövön, és királyá tettétek Síkem polgárai fölött Abimeleket, a szolgáló fiát, mivel testvéretek ő. Ha tehát most igazán és fedhetetlenül bántatok Jerubbaállal és házanépével, akkor örüljetek Abimeleknek, és örüljön ő is nektek. De ha nem, akkor tűz fog kicsapni Abimelekből, és megemészti Síkem polgárait, meg a várbelieket, tűz fog kicsapni Síkem polgáraiból is, és a várbeliekből is, és megemészti Abimeleket. Ezután elmenekült Jótám, és futva ment Beérbe. Ott telepedett le, mert félt a testvérétől, Abimelektől. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ha azok az emberek boldogok, akik a te törvényednek útján járnak, akkor mérlegre tesszük önmagunkat, és megkérdezzük, hogy miért van bennünk az a sok keserűség, az a sok kudarcélmény, az a sok megfáradás. Talán letértünk volna a te utadról, talán nem vettük volna komolyan azt, amit te intésképpen mondasz, vagy ami a szeretetedből jövő parancsolat az életünkben, hogy nehogy elvesszünk, hanem hogy te meg tudjál tartani. Szeretnénk olyan boldog emberek lenni, akiket te tudsz igazgatni, akiket te teszel a helyükre, akiket te tudsz megvigasztalni, akik veled tudnak járni. És szeretnénk ma így közeledni megint csak te hozzád. Annyi visszáj van az emberek világába, annyi küzdés, annyi hazugság, annyi kifordítottság. Szeretnénk most mindezektől egy kicsit szabadulni, és megérteni azt, hogy ha te őszinte vagy, akkor a szeretetből fakad. Hogyha te foglalkozol velünk, és néha ez fáj is, akkor is gyógyítani akarsz. Köszönjük, hogy mindebben bizalmunk lehet. Így kérjük most is ennek az igének az üzenetét, amely nem egyszerű a számunkra. Add a te lelkedet hozzá, hogy megértsük belőle, hogy mit szeretnél velünk kezdeni, hogy hogyan akarod vezetni tovább az életünket. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, s jelenléteddel áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására közösen készüljünk a 180. dicséretünkkel. A 180. dicséretünknek egyetlen verse van: a töredelmes szívet te, Uram, szereted. Bírák könyvének előbb elhangzott szakaszából újraolvasok két verset, a 9. fejezetnek a 19. és 20. verseit. Ha tehát most igazán és fedhetetlenül bántatok Jerubbaállal és háza népével, akkor örüljetek Abimeleknek, és örüljön ő is nektek. De ha nem, akkor tűz fog kicsapni Abimelekből, és megemészti Síkem polgárait, meg a várbelieket. De tűz fog kicsapni Síkem polgáraiból is, és a várbeliekből is, és megemészti Abimeleket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, vannak olyan bibliai szakaszok, amelyekhez kevésbé merünk hozzányúlni, hiszen annyi háttérismeret kellene hozzá, és annyira bele kellene ásni magunkat, hogy talán erre lehetőségünk sincsen, és nem tudunk belelátni egy nagyon régi kornak a gondolkodásába, az ott élőknek a mindennapjaiba. Ma erre mégis egy kísérletet szeretnék tenni. Talán több lesz az, amit hozzá kell fűzzek, hogy megértsük az üzenetet, mint maga az üzenet, de ahhoz én szeretnék most eljutni. Egy nagyon nehéz korszakot ír le a Bírák könyve a Bibliában, már az Isten népe a vándorlás után elfoglalta azt a földet, amelyet mi ígéret földjének nevezünk, és ott más népekkel való csatározásait írja le ez a könyv, ahol Isten mindig támaszt olyan embereket, akiket az Isten a maga lelkével is felruház, hogy megharcolják azokat a harcokat és küzdéseket, amelyekben meg tud állni majd ez a nép. Nem csak a területeit akarja ő megtartani, hanem a hitüknek harca is ez. És ezekben a történetekben számtalan nyomorúságos jelenet van, számtalan öldöklés, rengeteg vér folyik, és az ember, amikor ezt olvassa, azt gondolja, hogy hát ez nekem sok. Bár amikor olvassuk, akkor egy kicsit rátekintünk a saját világunkra és korunkra is, és azért úgy őszintén meg lehet kérdezni, hogy miért nem ugyanebben élünk mi is. Lehet, hogy az eszközeink már egy kicsit kultúráltabbak, de attól függetlenül itt élet-halál harc megy a világban. Vagy az egyik marad meg, vagy a másik. Vagy úgy, vagy ő fog győzni, vagy én fogok győzni. Vagy az, amit ő képvisel és amit ő hisz, ragad rám, és én azzal együtt fogok elveszni, vagy pedig az én hitem tud győzedelmeskedni, és akkor az megmenthet másokat is. Nagy kérdések ezek. Az alaptörténetet megpróbálom nagyon leegyszerűsítve elmondani. Van egy nagy bíra, akit Isten így kiválaszt és elhív a maga lelkével, Gedeonnak hívjuk, csak ebben a történetben nem ezen a néven szerepel, hanem Jerubbaálnak nevezi őt a történet. Ő két néven is így szerepel a Bibliában, és ez az ember, ez Isten elhívásából egy igen erős népet tudott legyőzni. Aztán ő meghal. A halála körül már megint érződik az, hogy az Isten népe el fog térni az Isten útjáról, már ez az ő életében is benne van, és aztán kiderül, mert a Biblia számot ad róla, hogy neki van 70 gyermeke. Nagyon sok felesége lett, mindenféle asszonyukat a kor rendje szerint feleségül vett, és 70 fia született. És ezek között van egy, aki egy Sikem nevű városból származik, aki egy ilyen másodrangú feleség, egy szolga, aki ő ott megszeretett, megtetszett neki, talán egy röpke kaland volt az egész, és elveszi feleségül, és születik tőle egy gyermek, aki miután meghal az apja, azt mondja, hogy na akkor majd most már én jövök. És nem bíra akarok lenni, király akarok lenni. Itt a környező népeknek mind királyai vannak, én is akarom ezt a hatalmat, majd én lépek apám nyomdokaiba. És aztán szövetkezik ezzel a várossal, ahonnan az ő anyja származik, és azok pénzt adnak neki, ő pedig ebből a pénzből bérgyilkosokat fogad fel, és a 70 testvérét megöleti. Egyetlen egy tud elmenekülni. És ez az egy, aki elmenekült, aztán vissza settenkedik a városhoz, megáll a domboldalon, és belekiabálja a városba azt a példázatos történetet, amit elhangzik, hogy a fák elmennek királyt választani. Egy ironikus történet ez, amikor a fák oda mennek a nagy fákhoz, akiknek nagy a gyümölcse, nagy az árnyéka, nagy a lombja, dús az egész élete és termése, és azok mind azt mondják, hogy miért mennék el királynak? Hát megvan a magam élete, a magam gyümölcs termésével, jó ez nekem. És aztán eljutnak a tüskebokorhoz, és azt pedig azt mondja, hogy jó, hát én leszek a király, gyertek csak az árnyékomba mind. Ha nem, tűz fog megemészteni titeket. Ezt a példázatos beszédet nem szeretném olyan nagyon részletezni, hiszen nem szabad belemenni a mozzanataiba, csak azt akarja jelezni, hogy aki most nagyjá akarja tenni magát, az a többi között a legkisebb. De benne van mégis ez az ambíció, közben pedig semmit nem tud felmutatni. Amikor idáig elérkezik a történet, akkor fogalmazódik meg az a kulcsmondat, és az üzenetet én ebből szeretném kihallani és kiolvasni, amikor azt mondja, hogy ha igazán és fedhetetlenül járunk el, akkor abból öröm és élet származik. Ha viszont nem így járunk el, akkor abból tűz jön elő, és az megemészti mindkét oldalt. Egymást fogjuk felemészteni. És a Bírák könyvének ez egy nagy kulcsmondata, hogy amikor a nép igaz és fedhetetlen, amikor Istennel jár, akkor élnek. Amikor viszont ezt elhanyagolják, Istent elfelejtik, megfeledkeznek róla, akkor tűz jön ki minden oldalról, és emészti őket. Ha igazán és fedhetetlenül. Egy rövid gondolat erejéig térjünk vissza a példázatra, amelyben a fák királyt választanak, és nézzük meg azt, hogy ugyanarról van szó ebben a példázatban, amiről Jézus is tanít. Azt mondja, hogy ha meg akarjátok ismerni az embert, akkor ne azt figyeljétek, hogy mit mond, hanem azt, hogy hogyan él, hogy milyen gyümölcsei vannak. Jézus így tanítja a tanítványokat, hogy gyümölcseikről ismerik meg őket. Vagy ismeritek meg őket. Amikor a tévtanítók is eljönnek, és maguk mellé akarják állítani az embereket, és kicsavarják azokat a gondolatokat, amiket mi vágyunk, és azokat az ajándékokat, amelyekre mi szeretnénk eljutni, felkínálják, de valami agyafúrt módon, és mi a szolgáik tudunk lenni azért, hogy ezt megkapjuk tőlük, akkor Jézus azt mondja, de nézzétek meg az életüket. Nézzétek meg a gyümölcseiket. És olyan érdekes, hogy ugye itt a fák választásánál mindegyik a saját gyümölcsére hivatkozik, és azt mondja, hogy miért menjek el hajladozni a fák fölött? Hiszen az Isten adott nekem egy teljes életet. Megvan a szolgálatom, megvan a helyem, megvan az, amiért itt vagyok. Nem fogom én ezt odaadni ezért. Ha nincs Istentől elhívás, akkor én nem mozdulok el a helyemről. És az Isten elhívás az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is igen-igen központi kérdés, hogyha az Isten valakit megszólít, és azt mondja, hogy tedd ezt, vagy tedd azt, akkor az azt te kell tegye. De ha nincsen, akkor ott vagyok a helyemen, és végzem azt a mindennapi feladatomat és dolgomat, amire eddig megbízatást kaptam. A fügefa, a szőlő, az olajfa mind elmondják, hogy megvan bennük az, amire az Isten őket elrendelte. Ők nem lépnek tovább. De jön a tüskebokor, és azt mondja, majd én. És nagyon sokszor a gyümölcstelen életünknek a nagy kísértés ez, hogy olyankor akarunk valami nagyot alkotni. Olyankor akarunk valami nagyon előreugrani. Olyankor, amikor tényleg semmit nem találunk, ami olyan igazán kapaszkodó lenne bennünk, hogy azt az Isten nekünk adta volna, akkor jönnek ezek a kísértések, hogy na akkor mégis megmutatom, hogy én is vagyok valaki. És ebből a kísértésből születik itt a tragédia is. És a másik oldalon is valami hasonló lelkiség van, mert akik azt mondják, hogy légy a királyunk, ők sem azt akarják, hogy itt valaki igazságot szolgáltasson, hanem azt akarják, hogy nézze el azt a sok mindent, amit mi gonosz módon csinálunk. Így találnak ők egymásra. Miért kell nekem olyan valaki, aki hazudik nekem? Azért, mert én sem akarok szembenézni az igazságokkal. Miért kell nekem olyan valaki, aki áltat? Miért kell valaki olyan, aki nem biztos, hogy igazságos és jó eszközökkel küzd célokért? Talán azért, mert nekem csak az számít, hogy ez meglegyen. Szoktuk néha azt mondani, hogy a cél a szentesíti az eszközt. Hát azért ez korán sem így van. És erre a kölcsönös hazugságra lesz az Istennek a válasza az, hogy ez is megemésztetik, és a másik is. A történetből csak annyit még, hogy a folytatást, ha valaki elolvas, az borzalmas. Akkor az egyik oldalon a másik lemészárolja az országot, vagy a várost, a benne lakókat, mindenkit, és aztán az utolsó pedig megöli magát a királyjelöltöt is, és aztán mindenki meghal. Hát ez aztán a szép történet. Csak valahogy benne van az életünk, hogy én a másik ellen, ő ellenem, és aztán végünk van mindkettőnknek. És erre mondja azt, ez a nagyon szép ige, hogy de ha igazán és fedhetetlenül, akkor valami másnak kell történnie. És ezt a két szót szeretném még itt a végén megmagyarázni, mert ez lenne a lényeg. Hogy mi az, hogy igazán és fedhetetlenül? Erről beszél az Ószövetség is, állandóan visszatérnek ezek a kifejezések. És Jézus is használja maga tanításában. Ha igazán és fedhetetlenül, akkor kölcsönös az öröm, akkor kölcsönös lesz az ajándék, akkor kölcsönös lesz az egymás boldoggá tétele, ha nem, akkor felemésztődik mind a két oldal. Igazán, igaz módon. Nyilván, hogy ebben a szóban valahol benne van a valóságnak az elfogadása. A tényeknek az elfogadása és elismerése, hogy ez van, ez a kiinduló pont, ez vagyok én. Nem ez akarok maradni, de most ez az állapot van. Ebben benne van az őszinteség, amit Isten mindig is megkövetelt a maga színe előtt. Nem lehet az Istent megvezetni, nem lehet elferdíteni a dolgokat, úgyis átlát mindenen. Az igazán az azt jelenti, hogy én elismerem Isten előtt, hogy hol tartok. Elismerem azt is, hogy hová jutottam el. Megköszönhetem, és elmondhatom, hogy nézd a te erőddel, én most itt vagyok. És ez nekem jót jelent, ez nekem ajándék. De azt is el kell ismernem, ami nem ment. Szeret az ember másokra mutogatni, szereti mindig letenni magáról a felelősséget, de itt arról van szó, hogy igazán. És az igaz ember boldog. Az, aki igazán éli az életét. Egy olyan éneket választottam, sejtettem, hogy azért a gyülekezet annyira jól nem ismeri, de azt a négy verset itt az elején csak valahogy megpróbáltuk összehozni, de pont erről szól ez az egész 119. Zsoltár, hogy az igaz ember az, aki az Isten törvényéből ki tudja olvasni azt, hogy nem érdemes nekem az Isten előtt megjátszani valamit, mert az Isten mindent tud, azt is tudja, hogy mire van szükségem, és ezért én akkor vagyok a legboldogabb ember, ha teljesen ki tudok előtte tárulkozni. Akkor nincs mit félnem. Akkor nem kell attól félnem, hogy egyszer csak a hazugságaim kiderülnek. Akkor nincs mit rejtegetnem, mert az Isten nagyon jól tisztában van azzal, hogy kivel áll szembe. Tudja, hogy mennyire erőtlen vagyok, és fog adni erőt ahhoz, amit el kell végeznem. Az a boldog ember, aki igaz, Persze mi ebbe a szóba valami nagyot akarunk mindig beleérteni, valami olyasmit, hogy nem hibázik, tökéletes, az az igaz ember, akinek mindig minden úgy alakul az életében, ahogy ő azt hitvallásszerűen elképzeli a gondolataiban, hát nem is tudjuk megvalósítani a hitünket. Hát ezzel küzdünk, hogy én hiszem a jót, mondja Pál apostol, és hiszek azokban a nagy igazságokban, amiket Isten állandóan közel hoz hozzám, csak nem tudom megélni. És ez egy nagy feszültség bennünk. Ezért az Új Szövetség azt mondja, hogy az Isten tesz bennünket igazzá. És ez az igazzá tétel, ez az, hogy újra gombolja az egész életünket. Ez a megigazításról, nekem egy kép jutott eszembe, amikor a gyermek önállóan felöltözik, és begombolja az ingét, és az egész így félre van gombolva. És akkor oda megyünk, és szépen a helyére gomboljuk a dolgokat. Mert valahol túllóg, és valahol meg hiányzik belőle, és ilyen a mi életünk, és Isten újra és újra gombolja akkor, amikor elcsúszik benne valami. Boldog ember az, aki igazán él. Lehet csálén, lehet úgy kificamodottan, csak abból nem élet születik. És emellé kerül ez a másik fogalom, hogy fedhetetlenül. Hát ez is egy olyan nagyon magasztos kifejezés. Úgy érezzük, hogy ez szól a tökéletességről. Ez szól tényleg a hibátlanságról. Arról, hogy valami teljesen épp, amikor minden a helyén van benne. Az Ószövetség világában, hogyha valaki Istent meg akarta ajándékozni, akkor ez volt az áldozatnak a feltétele. Hogy az az áldozat, amit bemutatott, az legyen fedhetetlen. Hogy amikor a kecskét oda viszik, akkor ne a vakot meg a sántát vigyék Istennek, hogy Istennek ez is jó lesz, hanem a tökéleteset. És ezt kéri Jézus is számon, amikor azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ha az Isten ad mindent a maga teljességéből, szeretete egész lényét, akkor én hogy akarok oda menni, hogy csak úgy oda vessek valamit Istennek, és azt mondjam neki, hogy na értsd be ezzel. És az emberi kapcsolatokban is ugyanezt éljük meg. Ő adjon mindent, szeressen teljes szívvel. Én pedig adok belőle magamból annyit, amennyit éppen jól esik. Nem működik. Tűz csap elő. Az egyikből is és a másikból is megemésztődünk. Ez a fedhetetlen kifejezés az eredeti kifejezés alapján, ez azt jelenti, hogy osztatlanul. A fedhetetlen az úgy tökéletes, hogy nem lehet darabokra vágni. Nem lehet benne ilyen, meg olyan, hanem olyan nagyon egybetartozó. Istenről azt olvassuk, ezt a bizonyságot teszi róla a Biblia, hogy Isten ugyanúgy felhozza a napját jókra és gonoszokra. Mi azonnal felháborodunk, hogy ez így nem jó, ez nem jó, az Isten tegyen igazságot. De ő osztatlan a szívében, a szeretetében, ennek is akarja adni, és a másiknak is. És nem törődik azzal, hogy az egyik most visszaél vele, a másik pedig elfogadja, és beleteszi az életébe, és ezért az gyümölcstermő lesz, és boldog. Osztatlanul adja. És ezért követeli ezt a tanítványoktól is. Amikor azt olvassuk, az elmúlt héten éppen egy ifjúsági táborban voltunk, ahol a hegyi beszédnek a tanításaiból próbáltunk megérteni egyiket, másikat, és abban is benne volt az, hogy hát sokszor nem úgy van az, hogy én választom meg, hogy kivel mit akarok tenni, hanem az Isten azt kéri, hogy mindenkivel ugyanúgy bánjak, ugyanazon mérték szerint, ugyanazon hozzáállással, és nagyon-nagyon nehéz ez nekünk. De a fedhetetlen ember az ilyen, akinek nem úgy van, hogy több mérce van az életében, hogy ennek ez jár, annak az, hanem mindig mindenhez tud ugyanúgy viszonyulni. Ezt nagyon nehéz emberi valónkból megvalósítani, sőt lehetetlen. Ezt az Isten tudja beletenni az életünkbe, amikor megérteti velünk azt, hogy ugyanarra van szüksége mindenkinek. Egymás életét látva, nagyon jól látjuk a hiányokat egymásban. Ugyanaz a hiánya másiknak, ami nekem. Ha azt észreveszem magamban, amire nekem szükségem van, akkor tudni fogom, hogy mit kell adni annak a másik embernek. Amikor én vagyok magam alatt, amikor én vagyok elkeseredve, amikor nekem kell vigasztalás, akkor azt nagyon jól tudhatom, hogy ennek a másik ember is a hián van. És cserélhetünk, és adhatunk belőle valamit. Igazán és fedhetetlenül így. De a gonoszságot is kicserél az ember magában, és erről szól ez a történet. Az veszedelem, ez pedig élet. Most ennek az egész történetnek a kapcsán ezt az egy üzenetet hoztam ide, és szeretném, hogyha el tudnánk vinni magunkkal, hogy az Isten melletti életünk, az megkövetelni ezt az őszinteséget, ezt az igaz voltát az életünknek, amely őszintén tud kitárulkozni az Isten előtt, és megkövetelni azt a fedhetetlenséget is, amellyel úgy tudok fordulni a másik ember felé, és maga Isten felé is, hogy abban osztatlan a szívem, hogy abban egyfelé húznak a dolgok. Hogyha azt az Isten szent lelke, vagy az ő szeretete töltötte be, akkor annak van benne helye. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni, mondja Jézus. És addig, amíg két úrnak szolgál az ember, a csatározásokban mindig elvérzik. Adja Isten, hogy valahol ezekben a régi, több ezer éves történetekben megtaláljuk önmagunkat is, és az önmagunknak szóló üzenetet is. És lássuk meg azt, hogy vannak olyan fedhetetlen és igaz életek közöttünk, amelyek gyümölcstermőek, és amelyeken mi magunk is látjuk azt, hogy azon az Isten áldása rajta van. Van benne öröm, van benne békesség, és nyilván, hogy ez példa számunkra is, szeretnénk mi is ehhez eljutni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy tegyen bennünket ilyenekké.